Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és én láttam itt gyerekeket. Jól látom, hogy vannak itt gyerekek? Nem tudom, hogy hogy szoktátok, hogy előre szoktatok jönni, amikor hozzátok szólunk, vagy pedig innen, pedig a helyetekről hallgatjátok. Ide jöttök előre? Akkor gyertek ide. Szeretettel köszöntelek benneteket, és egy példatörténetet szeretnék nektek elmondani egy maciról. Egy olyan maciról, amelyik egy nagyon szép nagy erdőben lakott, és ennek a macinak tele volt a szíve szeretettel. Ez a maci mindenkit szeretett. Ez a maci szerette az állatokat, a kisebb állatokat is, a mancsába vette, simogatta őket. De tudjátok, hogy mit szeretett a legképpen? A legjobban a fákat szerette. És a fákat úgy szerette, hogy nagyon gyakran odament a fákhoz, és átölelte egy hátsó két lábára állt, és az első kettő mancsával átölelte a fákat. És ott pihent, ott állt nagyon sokszor ez a medve. És ennek a medvének, ennek a nagyon jószívű, nagyszívű macinak volt egy kedvenc fája, amelyik a legnagyobb, legvastagabb törzsű fa volt az egész erdőben, és nagyon sok órát ott töltött, azt a fát átölelve és ott pihentek. Egyik alkalommal az erdőbe érkezett egy férfi, aki úgy gondolta, hogy ki fog vágni egy fát. Hozta a fejszélyét, és egy fát ki akart vágni. Bement az erdőbe, körülnézett, és mit gondoltok, melyik fán akadt meg a szeme? A maci kedvenc fáján. Látta, hogy micsoda hatalmas, vastag törzsű fa, úgy gondolta, ki fogja vágni ezt a fát. Elindult a fa felé, és odaér, és megteszi az előkészületeket, hogy majd a nagy fejszével ki fogja vágni azt a fát. A maci távol volt a helytől, de meglátta, észrevette, hogy ott van az a férfi, és ki akarja vágni az ő kedvenc fáját. A maci égtelen haragra gerjedt, olyan méreg és dühfogta el, hogy az erejének minden indulatával elkezdett rohanni, és rohant oda, hogy szétszedi azt az embert, aki meri bántani az erdőnek a legszebb fáját. És rohan oda az emberhez, és odaér hozzá, és abban a pillanatban megszólalt a macinak az igazi énje, a nagy szíve, a szerető szíve. Odaért ehhez a férfihez, és indulatában nem agyon csapta őt a mancsával, nem megölte, hanem mit csinált? A két mancsa ölelésre nyílt, átölelte ezt az embert. És így tartotta átölelve hosszú-hosszú perceken keresztül, nem bántotta, ölelte. Egy idő után elengedte az öleléséből. És szeretném tőletek megkérdezni, hogy mit gondoltok, mit csinált ezek után az a bácsi? Kivágta a fát, vagy nem vágta ki?
Nem
vágta ki. Nem vágta ki, hanem hanyat homlok, fogta magát, rohant, menekült az erdőből, és vissza se tért oda soha. Mi ebből a tanulság a mi részünkre? A Bibliában van egy ilyen bibliavers, hogy ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt, a rosszat jóval győzd meg. Ha bárki bánt bennünket, vagy bántani akar bennünket, ne adjuk vissza a bántást, ne bántsunk, mi soha ne bántsunk, mi szeressünk. És az Isten majd elvégzi azt, amit el akar végezni. Leginkább akkor tudunk egy embert megváltoztatni, vagy meggyőzni, hogyha a rosszért jót fogunk adni. És kívánom, hogy a ti életetekben is ez legyen, hogy soha ne fizessetek rosszal a rosszért, hanem szeretettel, és meg fogjátok látni, hogy ezzel lehet a legtöbbet elérni ebben az életben. Köszönöm a figyelmeteket! Szeretnék egy igeverset olvasni, egy alapige szakaszt Jeremiás könyve 30. fejezet 5-től 7-ig terjedő verseiben, és ezekben a versekben olyan gondolatot találunk, ami az elmúlt negyedévi szombatiskolának az utolsó tanulmányában is szerepelt, ugye egy hatalmas téma közepette, És nyilván nincs ott lehetőség minden egyes a tanulmányban előkerült minden egyes igét teljes részletességgel kibontani, és ez is egy olyan ige, ami ott előkerült a tanulmányban, ami úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos, és mindenképpen szükséges, hogy több időt szenteljünk erre az igére, és ezért gondoltam, hogy erről az ige szakaszról beszéljünk a mai alkalommal, Jeremiás könyve 30. fejezet 5-től 7-ig terjedő versei a következőt mondják. Ezt mondta ugyanis az Úr, a félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Kérjétek meg csak, és lássátok, ha szülé a férfi. Miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyermek szülőjét, és miért változtak orcáik fakósárgává? Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákóbon, de megszabadul abból. Ez az ige szakasz egy profétikus kijelentés, előre vetít a végidején egy olyan időszakot, egy olyan nyomorúságos időt, amit a Jákob nyomorúságához, a Jákob küzdelméhez, a Jákob éjszakájához, nyomorúságához hasonlít. A végidejének az eseménye ez, az előttünk álló időszaknak az eseménye, de ezt az eseményt, ennek a tanulságait egy ószövetségi történettel példázza Jákob történetével. És én a mai alkalommal ezt a példát, Jákobnak a történetét szeretném, hogyha felidéznénk, összefüggésben azzal, hogy mit vetít előre a Szentírás, milyen lesz a küzdelmünk a legeslegutolsó időszakban. Én azt hiszem, hogy kimondhatom, hogy a küzdelmünk, mert hogyha Jóisten akarja és éltet bennünket, megélhetjük az ő eljövetelét, hiszen nagyon közel van hozzánk az ő eljövetele. Nem tudjuk, mit végez felőlünk, ugye ennek az idejét nem tudjuk, de elérhető közelségben van Jézus eljövetele, hogyha a környező világban szétnézünk, és az eseményeket szemléljük. Tehát nagyon fontos, hogy megértsük ennek a történetnek a tanulságát, és hogy mindaz, ami Jákobbal megtörtént, ami Jákobnak a hatalmas küzdelmet, vívódást, gyötrődést jelentette, hogy fog ez majd megvalósulni Isten népe életében, és hogy tudunk erre már most felkészülni, ezekről a gondolatokról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk. Mindenekelőtt szeretném azt elmondani, hogy a Biblia, amikor valamilyen nyomorúságot helyez kilátásba, és valamilyen nyomorúságról beszél, ami be fog következni, mert itt is ezt teszi, nem akármilyen nyomorúságról beszél, olyan nyomorúságról, hogy a férfiak is meggörnyednek, ha mint a hatalmas fájdalmaik, fizikai fájdalmaik lennének, ilyen küzdelemről és ilyen fájdalomról és ilyen harcról beszél. A Biblia igen, a Biblia a legreálisabb könyv. Isten elmondja, hogy mi várható, mi fog bekövetkezni. De az Isten igéjében az a legcsodálatosabb, az egyik legcsodálatosabb, hogy amikor előre vetíti a helyzetet, mindig ad vigasztalást is, mindig reményt is ad, és a megoldás kulcsát is mindig megmutatja. Mindig. Hadd kérdezzem meg, amit itt felolvastunk ebből a nagyon súlyos ige szakaszból, hol van a vigasztalás, hol van a bátorítás? Hol olvastuk a bátorítást? Igen, és hogy hangzik a legvége?
De megszabadul abból.
Háborúság, nyomorúság, a legnehezebb időszak lesz ez, de megszabadul abból. Ahogy Jákob megszabadult abból, ugyanúgy Isten népe is meg fog szabadulni. De meg kell néznünk Jákob életét, hogy ő hogy tudott a legnagyobb nyomorúságban megállni, egyáltalán mi vezetett ahhoz az egész történetben, és ennek a tanulságait le kell vonnunk. Szeretném elmondani azt, hogy én nem szeretném a Jákobi történetet az Ószövetségből részleteiben felidézni. Én hiszem, hogy mindannyian a történetet ismerjük, én a történetnek néhány mozzanatára szeretnék majd csak utalni, amiből a tanulságot levonjuk. Először Jákob életének három mozzanatából fogunk levonni tanulságokat. Három időszakából. Mi lehet az első időszak, mi lehet az első esemény, amiből le fogunk vonni tanulságokat? Ugye Jákobnak a csalása, Jákobnak a hatalmas bűnéből fogunk levonni most néhány tanulságot. Nézzük meg az első óriási tanulságot, Mózes első könyve 27. fejezet, 11 és 12. versét olvassuk el. A következőképpen olvasom az igét. Mózes első könyve, 27. fejezet, 11-12. verse. Ugye amikor ugye Jákob és Ézsau ikrek, jog szerint, a születési rend szerint Ézsaunak járt volna az első szülöttségi jog, az Úr kijelenti, hogy majd Jákobé a kisebbiké lesz, ugye aki értékeli is igazából a lelki áldásokat, övé lesz az első szülöttségi jog, de az édesapa már idősödik, Izsák, és ő mindenképpen az elsőszülött gyermekének, Ézsaunak szeretné az elsőszülöttség jogát adni, hiszen őt kedveli igazából, őt jobban szereti, és elérkezik a pillanat, amikor készül megáldani a nagyobbik fiút, Ézsaut. És elmondja a fiának, Ézsaunak, menjen el vadászni, hozzon egy vadat, készítse el az ő szája íze szerint, és akkor meg fogja majd őt áldani. Ugye meghallja ezt a hírt Rebeka, aki Jákobot szereti inkább, és kigondolja a tervet Rebeka, hogy Jákob hozzon gyorsan a nyájból egy kecskegödőjét, és áldoz, tehát vágja le, készítse el, vigye be gyorsan az édesapjához, a vak édesapához, aki úgysem látja őt, és hogy el tudja nyerni az első szülöttségi áldást. És nézzük meg a 11-12. verset, és a következőt figyeljük meg. Mi volt Jákobnak a problémája? Jákob pedig mondta Rebekának, az ő anyjának, ímé az én bátyám Ézsau szőrös ember, én pedig sima vagyok. Ne talán megtapogat engem az én atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló, és akkor átkot, és nem áldást hozok magamra. Mi volt az egész történetből és az egész helyzetből Jákobnak a legfélelmetesebb? Mitől félt? Hogy a vak édesapja meg fogja tapogatni, és akkor azt érzi, hogy ez egy sima bőrű valaki, és nem szőrös, ahogy Ézsau, és hát akkor mi lesz? Rebeka erről is gondoskodik, ugye az állatnak a szőrével beborítja a fiának a kezét, nyakát, hogy akkor ez a probléma is elháruljon. Ez volt Jákobnak a legnagyobb félelme. Mi történik ezután? Bemegy Jákob az édesapjához, Izsákhoz, és ugye meg is tapogatja őt, de mi történik? Elkezdik kérdezni Izsák Jákobot. És akkor Jákobnak felelni kell. És utána Jákob mit csinál? Akkor elkezd hazudni. Utána az Isten nevét keveri vele, tehát kvázi az Úr nevével hazudik. Egyre jobban belemegy, és egyre jobban belemegy a bűnbe, a hazugságba, a csalásba. Mit akart Jákob? Nem akart ilyen messzire elmenni a bűnbe, Jákob úgy gondolta, hogy ettől félt, hogy megismeri az apja, de talán, ha megtapogatja, megúszol, hogy egy szót se kell szólnia, hát aztán ő úgy gondolta, ki tudja, hogy hogy gondolkodott Jákob. Ő nem akart ilyen messzire elmenni. Szeretnék felolvasni a Pátriárkák és Proféták című könyvből, innen fogok a mai alkalommal néhány idézetet felolvasni, és nagyon megérintett engem, ez ugyanez, amit az előbb elmondtam szóban, de figyeljük. Ő nem akart hazudni. Jákob nem akart hazudni. De miután már atya előtt állt, és úgy látta, túl messzire ment, és nincs már visszaút. Csalással nyerte el a bűn óhajtott áldás. Ő nem akart hazudni, nem akart a bűnbe ilyen messzire elmenni. Hadd kérdezem meg, az ő életéből, ebből az egy mozzanatból mi az óriási tanulsága mi számunkra? Ne induljunk el egy olyan úton, amely nem teljesen tiszta út. Ne vállaljunk be olyan utat és olyan élethelyzetet, amiről azt látjuk, hogy nem egészen tiszta. Ne mondjuk azt, hogy hát igen, kicsikét zavarosodt a második, harmadik lépés körül, ahogy látom a dolog, de hát akkor majd megállok, ha majd olyan helyzet fog adódni, akkor én már bizonyos helyzetben azért már ezt vagy azt nem fogom elkövetni. Nem mondhatunk ilyet. Ha rálépünk egy útra, amiről látjuk, hogy nem teljesen tiszta, Nem úgy van, hogy amikor elérkezünk a kritikus ponthoz, akkor megállunk és visszafordulunk, mintha mi sem történt volna. Nem így van. Ez körülbelül olyan, hogy van egy vonat, ki van írva a menetrend, hogy hova megy a vonat, látom, hogy kicsikét gyanús a dolog, de azért felszállok, és ha majd úgy látom, hogy eltér a váltó, akkor majd én ki fogok ugrani a vonatból. Hát ki az, akinek van mersze egy gyors vonatból, vagy egy sebes vonatból kiugrani, amikor már látom is, hogy kicsikét elkanyarodik, és egy kicsikét más irányba megy. Itt van az óriási figyelmeztetés. Ne induljunk el olyan úton, ami nem 1000%-osan biztosan tiszta út és az Isten útja. Mert hogyha én ráteszem a lábam a hamisság útjára, nem kell, hogy az óriási, hatalmas nagy bűnökkel kezdődjön egy út. Lehet, hogy jól is kezdődik még, de látom, hogy valami nem stimmel benne, nem egészen tiszta. Sátán területére lépek, és egy idő után olyan dolgokba fog belevinni, amiket én nem is akartam szándékom és tervem szerint. Nem akkor hagyom abba az utat, amikor akarom. Mert ha ráléptem, már olyan erős a kényszerpálya, amire szinte az ember rákerül, hogy alig lehet igazából leszállni erről a vágányról. És itt szeretném megemlíteni a másik hatalmas nagy tanulságát, Jákob életének, ezen mozzanatának egy másik óriási tanulságát szeretném megemlíteni, amit mindannyian tudunk, de hadd említsem meg újból, hogy a cél nem szentesíti az eszközt, nem szentesíti. Akármilyen jó célt tűzök magam elé, akármennyire is. Itt ugye Jákob egy isteni ígéretnek a beváltásáért küzdött, a maga módján, a maga helytelen módján. De az Isten ígéretének a megvalósulását szerette volna előmozdítani. De emlékszünk a Biblia verse? Timóteusi második levél, második fejezet, 19. verse. Azt mondja ott az ige, Pál apostol azt mondja, hogy ismeri az Úr az övéit, és megáll ugye az Istennek erős fundamentuma, amelynek pecséte ez, ugye így kezdődik, ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Nem a nyilvánvaló óriási bűnöktől, mert attól reméljük, hogy minden hívő ember eláll, de azt mondja a hamisságtól is. Mert ki tudja, hogy hova fog vezetni, ki tudja, hogy milyen következményei lesznek ennek. De menjünk tovább, és nézzük meg ebből a mozzanatból, Jákob életének ezen mozzanatából egyetlen egy tanulságot még. Talán egy másikat még csak röviden anélkül, hogy olvasnánk hozzá igét. Csak szeretnék annyit elmondani, hogy hányszor történik meg emberi életekben az, hogy egyetlen egy vigyázatlan pillanat, egy meggondolatlan pillanat, egy egész életen keresztül tartó nyomorúságot hoz az ember életében. Amiről az ember nem is gondolja, hogy milyen kihatásai lesznek. Nem tudhatjuk, hogy minek mi lesz a következménye. Aminek jó következményei vannak mindig, az biztos, hogy a tisztaság, az egyenesség az Istennek az útja. Aminek rossz következményei, és ki számíthatatlanul rossz következményei lehetnek, az csak is a hamisság, a bűnnek az útja. Így volt ez Jákob életében is. De nézzük meg a következő tanulságot még ebből az első mozzanatból, mint ahogy említettem, és ehhez olvassuk fel Jeremiás siralmaiból a 3. fejezet 25. és 26. versét. Jeremiás siralmai 3. fejezet 25 és 26. verse a következőt mondja. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Nézzük meg ezt a Biblia verset, és gondolkodjunk erről a Biblia versről közösen. Jó várni, jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Nem ismerlek benneteket ennyire, néhányatokat ismerlek valamennyire, de közelről nagyon sokatokat nem ismerlek. De egy dolgot szeretnék kijelenteni, és bemerem vállalni, hogy a ti életetekben is az egyik nagy probléma, mint ahogy az én életemben és mindannyiunk életében, persze lehet, hogy vannak kivételek, és őtőlük eleve elnézést kérek, de az egyik legnagyobb probléma az életünkben, hogy türelmetlenek vagyunk. Türelmetlenek vagyunk, és a türelmes várakozást nagyon nehezen tanuljuk meg ebben az életben. Jákob életében is ez volt. A türelmes, Istenre való várakozást nagyon nehezen tanulta meg az életben. Ez is bukott ebben a próbában. És utána hadd kérdezze meg, miről szólt az élete? Hogy az Úr ezt a jellemhibáját ki akarta csiszolni, ki akarta gyógyítani ebből a jellemhibájából. És meg kellett neki tanulni igazából az Úrra várni, az Úr szabadítására, és ő benne bízni. Erről szólt az utána következő 20 év szinte. Igen, mindannyian hajlamosak vagyunk a türelmetlenségre. Hajlamosak vagyunk mindannyian arra, hogy nem tudunk az Úrra várni türelmesen. Figyeljük meg, hogy mennyire jellemez bennünket a türelmetlenség az élet legkülönbözőbb helyzeteiben is. Figyeljük meg, nem vagyunk egyformák. De amikor például csak, most lehet mondom, hogy akik itt vannak, mind kivételek, de mondjuk képzeljük el a szituációt, hogy már sietnénk valahova, és ott valaki szöszmötöl előttünk, és csak úgy lassan, és akkor... És már úgy mennénk, és érezzük, hogy már úgy... Még arra sincs sokszor türelmünk, hogy azt kivárjuk, hogy és akkor már úgy... Szóval a türelmetlenség minden tekintetben valahogy... Ebben, lehet, hogy a felgyorsult élet is támogatja ezt, nem tudom, de ott van bennünk a türelmetlenségre való hajlam. Pláne akkor, amikor egy próbában vagyunk, egy nehéz próbában vagyunk, és imádkozunk, és könyörgünk, és nem jön a szabadítás, és még mindig nem jön a szabadítás, és még úgy tűnik, hogy már vége is van a lehetőségnek, hogy az Úr közbeavatkozzon, és még mindig nincs szabadítás. Van türelmünk? Van türelmünk azt mondani, hogy én az Úrra várok, rábíztam az ügyemet, ő majd fog nekem segíteni. Vagy pedig hányszor van az, hogy emberi megoldáshoz próbálunk nyúlni, mert valamit most már tenni kell, mert most már késő, most már minden veszni fog. Jákob ugyanezt tette. Nem tudott az Úrra várni. Nem tudott hittel belekapaszkodni az isteni ígéretbe. De azért álljunk meg egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, hogy mibe bizakodhatott volna Jákob, amikor Ézsaut készül megáldani Izsák. Mibe bizakodhatott volna akkor Jákob? Ugye elhangzott az ígéret a születéskor, ugye, hogy majd a kisebbik fogja örökölni az áldást, de az édesapa eltökélte magában, készül megáldani a nagyobbik fiút. Miben reménykedhetett volna még ott Jákob? Most üljön ott tétlenül, amikor az édesapja készül ezt megtenni. Miben reménykedhetett volna? Nem tudom, ti gondolkodtatok ezen már. Miben reménykedhetett volna? Hogy lehet megakadályozni egy ilyen helyzetet? Mondjunk egy hasonló esetet a Szentírásból, az igaz, hogy ez majd később következik be, de a törvényszerűségeiben ugyanilyen. Egy helyzet, ami teljesen reménytelenek, bocsánat, nem is kérdezem, mert nagyon sok ilyen helyzet van a Bibliában, elmondom én, mire gondolok. De azért mégiscsak segítek, hogy gondolkodjunk együtt. Amikor valaki a beszédével készül valamire, egy olyan dologra, ami Isten népére nagyon-nagyon káros lett volna. Bálám története. Ugye Bálám és Bálák története. Bálám készül megáldani, elnézést, megátkozni Isten népét. Minden elő van készítve, Bálák ugye mindent előkészített, fölmennek a hegyre, áldozat, minden megvan. Ott áll Bálám, és megnyitja a száját. És mi jön ki a száján? Bálám száján mi jön ki? Áldás jön ki. Nem átok jön ki, hanem áldás jön ki. Mit mutat ez a történet? Bocsánat, nem tudom olyan szépen elmondani, távolról sem, ezért hadd olvassam fel a 485. oldalról a Pátriárkák és Proféták című könyvben. Olvassuk el a következő bekezdést, így olvasom. Isten hatalma annyira ellenőrzése alá vonhat egy magát a bűnös út követésére adott embert, hogy átok helyett a leggazdagabb és a legdrágább ígéreteket kénytelen kimondani a magasztos és szenvedélyes költészet nyelvén. Nem döbbenetes? Az Isten lelke ennyire képes valakit a befolyása alá vonni. Ez nem azt jelenti, hogy Bálám részére ez egy helyes, vagy részéről helyes cselekedet volt, hogy mégis áldást mondott. Ő elkötelezte magát a rosszra. Ez úgy van elkönyvelve az ő életében, hogy megkövet, cselekedte ezt a rosszat. De az Isten gátat tud venni a gonosznak, a rossz cselekedetnek. És átok helyett áldás jött ki a száján. És most figyeljük meg a korunknak szóló tanulságot, hogy vonja le ez a fejezet, ez a bekezdés. Az Izrael számára megnyilvánult isteni kegyelem az Úr hűséges és engedelmes gyermekei iránti oltalmazó gondoskodásának biztosítéka minden időben. Amikor Sátán gonosz embereket indít fel, hogy Isten népét hamis fényben tüntessék fel, zaklassák vagy megsemmisítsék, ugye az előttünk álló időnek a nehézségeire utal, emlékezzenek erre az eseményre, és erősítse bátorságukat és Istenbe vetett hitüket. Tehát Jákob is nyugodtan bizakodhatott volna, mondom, ez a történet később játszódik, de igen, bízhatta volna nyugodtan magát az Úrra. Bemegy Ézsau Izsákhoz, és Izsák nem tudja kimondani az áldást. Az Úr biztos, hogy megakadályozta volna. Teljes mértékig, a végsőkig, az utolsó utáni pillanatig is, amikor az ember úgy látja, hogy már minden veszve van, akkor is kitartóan bízni kellett volna az Isten szavában, az Isten ígéretében. És még egy dolgot szeretnék megjegyezni, hogy olyan érdekes, olyan különleges az Isten velünk való bánásmódja, hogy figyeljük meg a saját életünket is, hogy az isteni szabadítás nagyon sokszor az utolsó pillanatokban érkezik. Van, amikor már az utolsó utáni pillanatban, azért mondom, hogy az utolsó utáni pillanatban, mert az ember sokszor úgy gondolja, hogy vége mindennek. De az isteni segítség megérkezik. Az Isten nem hagyja magára az övéit. Gondoljunk bele a történelembe. Hányszor gondolkodtak emberek úgy, hogy az Isten elkésik a szabadítással. Jákob is nem ezt gondolhatta, meg az édesanyja Rebeka, hogy hát késik az Isten, most már itt a pillanat. De mit mond az ige? Nem késik el az ígérettel az Úr. Nem késik el. Mint ahogy azt némelyek késedelemnek tartják. Nézzük végig a Szentírásnak a történeteit. Ugye ott van Ábrahám története, ugye? A gyermeknek a története. Az Izsák története. Amikor már emberi számítás szerint nekik már gyerekük nem lehetett volna. Az Isten akkor megajándékozza őket gyermekkel. De gondoljuk végig az Ószövetség történeteit is. Nem akarok igazából most sok történetet megjegyezni, csak egyet még például Jairus leányának a történetét. Ugye, oda megy Jairus, hogy gyógyítsa meg a lányát. Közben Jézus megáll, beszélget ezzel, azzal a vérfolyásos asszonnyal. És ott áll Jairus, hogy késik Jézus, késik az én leányám, halálom van. Egyszer csak jönnek a követek, Jézus ott áll és beszél az asszonnyal. Jön egy követ és azt mondja, hogy ne fáradd a mestert hiába, a lányod meghalt. Mit érezhetett Jairus? Hogy Jézus elkésett. És Jézusnak mi az első szava? Ne félj, csak higgy. Elmegy és föltámasztja a gyereket. Vagy a Lázár feltámasztása. Üzennek a testvérek, hogy Lázár beteg. És Jézus késlekedik, nem jön, direkt nem jön azonnal. Meghal Lázár. És hogy fogadják Jézust? Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Jézus késtél, elkéstél, ez van benne ezekben a szavakban. És Jézus sír. És Jézus miért sír? Nem csak azért, mert mélységesen együtt érez velük, hanem azért is, hogy nem bíznak benne. Ennyire nem tanulják meg, még akik a hozzá legközelebb állók is, ennyire nem bíznak abban, hogy az ő ígérete, az ő hűsége igen és ámen. És feltámasztja Lázárt. Igen, az Úr erre akar bennünket megtanítani, mindannyiunkat, hogy végsőkig bízzunk ő benne, és tanuljunk meg rá várni. És hadd mondjam, mit jelent az Úrra várni? Mit jelent az Úrra várni? Mert nagyon sokszor azt lehet mondani, hogy hát mit tehetünk más, mint várni. Hát van egy élethelyzet, még hamisságot se tudunk cselekedni, mert semmi nincs lehetőségünk. hogy van bármit is tegyünk, mert valami olyan helyzetben vagyunk. Mit jelent az, hogy jó azoknak, akik várnak az Úrra? Ez nem azt jelenti, hogy én kiszolgáltatottan, mindent feladva, csügget állapotban ott vagyok. Nem ezt jelenti. Az Úrra várni azt jelenti, hogy én bizakodó hittel, nem elcsüggedve, hanem kitartóan Istenbe vetett hittel várom, hogy hogy fog majd közbe avatkozni az életembe. Na most szeretném azért azt elmondani, hogy ugye egy teljes ideális képet festek most. Melyikünk az, aki, amikor várunk is az Úrra, nincsenek pillanatok, ugye, amikor mélypontok vannak, vagy megingások vannak ilyen értelemben, de az Úr ki akar bennünket hozni ebből a helyzetből, és meg akar tanítani bennünket arra, hogy várjunk az ő szabadítására. Miért? Mert hadd mondjam, a vég idején ilyen élethelyzetbe fogunk kerülni. Súlyosan meg leszünk próbálva, nagyon súlyosan meg leszünk próbálva. És hadd kérdezzem meg, a mi életünknek a jelen pillanatban ezek a megpróbáltatásai, amikor várni kell az Úrra, várni kell az ő szabadítására, szerintetek miért vannak az életünkben? Miért vannak az életünkben? Hogy felkészítsenek bennünket erre a legnagyobb megpróbáltatásra, hogy akkor ki ne aludjon a hitünk. Hogy akkor ki ne aludjon a hitünk. Elnézést kérek a hasonlatért, elnézést kérek, de mégiscsak egy hasonlatot, egy teljesen evilági hasonlatot szeretnék megemlíteni. Amikor van egy edző, aki egy versenyzőt, egy sportolót felkészít a versenyre, felkészít a nagy megmérettetésre, mit csinál az edző? Egyre jobban és jobban terheli, ugye, a sportolót. Tudja, az edzéstervet kialakítja, hogy hogy kell terhelni folyamatosan, hogy kell bizonyos helyzetekben, ismerjük, ugye, felkészíti a nagy megmérettetése, hogy amikor eljön a legnagyobb megmérettetés, akkor bírja az iramot, és helyt tudjon állni a versenyen. Hadd mondjam, az Istennél jobb edző a szónak ebben az értelemben nincs. Mindannyiunkat készít valamire. És szeretném, hogyha ezt ott elraktároznánk a szívünkbe. Az Isten pontosan látja és tudja, hogy milyen élethelyzetek fognak velünk majd előadódni, milyen életutat szán nekünk, milyen helyzetekbe fogunk belekerülni. És erre ő már előre készít bennünket, anélkül, hogy látnánk mi, hogy mire készít bennünket. Mi csak azt látjuk, hogy ilyen nehézség, ilyen probléma, ilyen akadály, mi csak ezt látjuk. De az Úr tudja, hogy miért enged be bele bennünket. Azért, mert tudja azt a célt, amire el akar bennünket készíteni. És a végcél pedig az örök élet. És éppen ezért ezt a tanulási folyamatot, amiben benne vagyunk, mindannyian tanulási folyamatban vagyunk, minden pillanatban, tartsuk kiváltságnak, és tanuljunk meg várni az Úrra, bízni az ő ígéreteiben. Mert meg fogjuk majd látni, hogy ezeknek a tapasztalatoknak, amiket most szerzünk vele, hatalmas mértékig fogjuk majd az elkövetkezendő időben hasznát venni. Rohanunk a második tanulsághoz, a második mozzanathoz. Ebből is egy-két tanulságot, de ebből csak nagyon röviden szeretném, hogyha levonnánk. A második mozzanat, hogy egy idő után, elég rövid idő eltelte után, de a csalás bekövetkezte után, ugye kiderül, azonnal mindjárt kiderül a csalás, és egy idő után, nem aznap még, de egy idő után Jákobnak el kell menekülnie otthonról. Szeretném azt elmondani, hogy a Bibliában nincs erről feljegyzés, hogy Jákob mikor fordult először bűnbánattal az Istenhez. Hogy mindjárt, amikor kiderült a csalás, már azonnal megbánta, vagy erről nincs leírás a Szentírásban. Ugye ezt nem tudjuk így konkrétan, hogy melyik pillanat volt az első, amikor már odafordult és rohant az Úrhoz, hogy bocsássa meg a bűnét. De egyetlen egy dolgot tudhatunk, hogy Isten biztos, hogy amikor hozzáfordult Jákob, ő azonnal megbocsátott. Megbocsátotta Jákobnak a bűnét. De szeretnék itt valamit megjegyezni. Az Isten bármilyen bűnt elkövetünk, és hozzámegyünk bűnbánattal, azonnal megbocsátja. Megbocsátja, de ezzel a dolog még nincs lerendezve. Milyen? Milyen értelemben? Olyan értelemben, hogy a bűnbocsánat elnyerésével a jellemen még nem változott meg. Az még nem változott meg. Ő megbocsát,
de elkezdik kicsiszolni, kifaragni az én lelkemből azt a jellemhibát, és elkezdődik nem minden esetben keserves folyamat, hol ilyen, hol olyan, ugye különböző élethelyzetek vannak, de nagyon gyakran elkezdődik a kemencében való, ugye, tisztítási folyamat, ugye a Malakiás 3-ban található arany, ezüst tisztítási folyamat, a nyomor kemencébe visz be bennünket az Úr, ahogy Zakariás írja. Nagyon sokszor a bűnnek ez a következménye, ami nem az Isten haragját, vagy meg nem bocsátását jelenti, hanem azt jelenti, hogy igen, megbocsátlak, szeretlek, változatlanul szeretlek, sőt, egyre inkább szükséged van az én segítségemre, de ki kell, hogy hozzalak téged ebből a jellemhibából. És megkezdődik a tisztogatásnak, a jellemformálásnak ilyen értelmű folyamata. És ez sokszor fájdalmas. De szeretném tőletek megkérdezni, hogy Jákobnak őszinte volt-e a bűnbánata, hogy bánta ezt a csalással elkövetett bűnét, és ha őszinte volt a bűnbánata, honnan tudhatjuk a Bibliából? Ebből a szakaszból, ebből a utána következő 20 év történetéből. Még nem érkezünk a Jobbok révéhez, hanem ehhez. Honnan tudhatjuk, hogy őszinte volt a bűnbánata? Onnan tudhatjuk. Sok mindent olvasunk az ő életéről, ugye jó pár fejezetet olvasunk. Egyetlen egy gondolatot soha nem olvasunk. Micsodát? Hogy ő zúgolódott volna az isteni végzés ellen, hogy neki el kell menekülni, neki most ezt kell elszenvedni, azt kell elszenvedni. Soha nem zúgolódott, soha nem zúgolódott. Tehát az az ember, aki elkövet akármilyen nagy bűnt, az Úr azonnal megbocsát, ha hozzáfordulunk. De vannak dolgok, aminek következménye van. Olyan értelemben, hogy az Úr kicsiszolja, ki akarja égetni belőlünk a bűnt. Ha én őszintén bánom az elkövetett bűnt, akkor soha nem fogok zúgolódni azért, ami annak a következménye. Ha zúgolódom a következményekért, akkor az mit bizonyít? Akkor az bizonyít, bocsássatok meg, erősen fogalmazok, akkor ez az bizonyítja, hogy igazságtalannak tartom az Istent, és zúgolódom, hogy miért engedi meg ezt, meg ezt. Mert akkor már lekicsinyelem a bűnt, ugye? Hát nem is volt, hát most miért? Ha én komolyan őszintén bánom a bűnömet, akkor a bűnöm szüntelen előttem forog, ami nem azt jelenti, hogy erőkös bűnbánat, de nézzük meg Pál apostolt is. Figyelj meg, miért kellett Pál apostolnak az életében, az apostoli szolgálatának az életében annyiszor, miért kellett neki újból és újból elmondani, hogy én üldöző voltam, én ezt tettem, én azt tettem, miért kellett neki olyan sokszor elmondani? Azért, mert állandóan elevenen tartotta önmagában is azt, hogy nem volt neki egy örökös lelkiismeret furdalása miatt, hanem ott volt állandóan benne, hogy ő benne semmi jó nincs. Magától csak erre volt képes, amit idáig tett. És soha semmiért nem zúgolódott. Ő megtanulta, hogy mindenben megelégedett legyen, akármilyen nyomorúság következik be az életébe. Igen, Jákob életénél maradva, igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy az az ember, aki zúgolódik valaminek a következménye miatt, az az embernek nincs igazából őszinte bűnbánata. Jákobnak őszinte bűnbánata volt. És nézzük meg a másik tanulságot ebből a mozzanatból, amit igazából szeretnék kiemelni, hogy Jákob, amikor elindul erre a nagyon szomorú és hosszú útjára, erre a közel 20 évig tartó útra elindul, akkor az első éjszakán, amikor megáll, ugye el tudjuk képzelni, este van már, el tudjuk képzelni, hogy mit élhetett át Jákob. Ugye ott van benne az önvád, ott van benne a szomorúság, el kell hagynia ugye, a családot, el kell hagynia a szeretett édesanyát, menekülnie kell az ismeretlenbe. Szóval egyedül, számkivetetten borzalmas érzés lehetett. És amikor megáll Jákob az első este, és lefekszik aludni, az Úr mit tesz vele? Nem is olvassuk fel végig ezt a szakaszt, de egy csodálatos álmot ad neki. Maga Jézus jelenik meg neki, látja azt a lajtorlát, amin az angyalok fel és alájárnak, amivel Jézus biztosítja őt arról, hogy nagyon közel van a menny a bűnbánó emberhez. Jézusra önmagára utal Jézus itt. Csodálatos vigasztalást és bátorítást ad neki. De még valamire szeretnék, és ezt a mozdulatot szeretném majd kiemelni, de előtte szeretném megkérdezni tőletek, hogy Jákob mitől félt a legjobban, amikor elszaladt otthonról, el kellett menekülnie. Egyáltalán a csalás után szerintetek mitől félt Jákob leginkább? Jákob attól félt leginkább, hogy örökre elveszíti az elsőszülöttségi jogot, az isteni áldást. Attól félt, hogy a csalás meghiúsítja az Istennek a jó tervét az ő életével kapcsolatban, és elveszíti mindazt az áldást, amit pedig ő az előbb megkapott, ugyan csalással, de elnyerte. És nézzétek meg, ez volt Jákobnak a félelme. És szeretném megkérdezni, hogy emlékeztek-e arra, hogy amikor Jézus megjelenik Jákobnak itt ezen a nagyon-nagyon félelmetes sötét estén, éjjelen, és látja ezt a vígasztaló látomást, álmot, akkor utána mit mond neki az Úr? Emlékeztek rá, mivel biztatja őt? Emlékeztek rá? Figyeljétek meg, így olvasom. Mózes első könyve 28. fejezetben. A 13 verstől. És ímé az Úr állt azon, mármint azon a létrán, és ezt mondta, én vagyok az Úr Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te magodnak. És a te magod olyan lesz, mint a földnek pora. És terjeszkedsz nyugatra és keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És imé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahová mész, és visszahozzak-e földre, mert el nem hagylak téged, amíg be nem teljesítem, amit néked mondtam. Mi a csodálatos ebben? Az Úr azt a hármas ígéretet idézi fel és ismétli meg, amit Ábrahámnak adott, ami az elsőszülöttségi jognak az áldása. A te leszármazottaiból fog majd származni a megváltó. A te népedet fogom megsokasítani, te fogod birtokolni majd, a te leszármazottaid ezt a földet, amitől a legjobban félt, hogy elveszítette a csalással. Őszinte bűnbánata után az Úr ezt erősíti meg neki, ugyanazt az ígéretet, amit Jákobnak, amit ígért már neki is, meg Ábrahámnak, az ősatyának. És mit mond? Imé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahová mész. Szeretnék egyetlen egy gondolatot megemlíteni. Ez az ígéret szól minden őszinte bűnbánó bűnösnek, akkor is, ha a bűnnek következménye van, vagy megpróbáltatásokon kell keresztül menni. Veled vagyok, hogy visszahozzalak, hogy az ígéretet valóra tudjam váltani az életedben. Én formálom, alakítom a te életedet és jellemedet. És befejezésül nagyon elszaladt az időnk, a harmadik mozzanatra szeretnék rátérni, de már nagyon sok mindent elmondtam az első mozzanatnál, így nagyon sok mindenre most már csak utalni fogok. De muszáj lezárni a történetet, mert a küzdelmek éjszakája nélkül nem lenne érthető ugye az egész jákobi történet. Ugye 20 év után jön vissza Jákob a családdal, ugye a két feleséggel, a két másik két feleséggel, ugye a szolgálókkal, a gyerekekkel, a jószágokkal. Jön haza, de kiszolgáltatott kis csapat, és jön vissza az Úr intésére, és Ézsau ugye közeledik felé, mint ahogy kiderül, 400 emberrel, 400 fegyveres emberrel közeledik felé. Tehát ott áll Jákob, teljesen kiszolgáltatottan, semmit nem tud azért tenni, hogy meg tudja védeni önmagát, vagy a családját. Megint egy olyan helyzet, ami ugye ott a 20 évvel ezelőtti helyzet. Egy olyan helyzet, hogy itt most már szinte már csalni sem lehet, hogy úgy mondjam. Szóval ez itt már semmi lehetőség nincs. Az Úr beleengedi ebbe a legmélyebb megpróbáltatásba, ebbe a legmélyebb pontra. Mit csinál? Ugye elvonul egy olyan helyre, egy kiértlen helyre, ugye, ami a rablóknak, a vadállatoknak a tanyája volt, imádkozik, az egész éjszakát könyörgésben, imában akarja eltölteni. Egyszer csak egy kéz nehezedik rá, azt hiszi, hogy valaki megtámadja, és az illető fölé akar kerekedni, és küzd egész éjszaka, küzd Jákob az ismeretlennel. És hajnalban, ugye, amikor kiderül, hogy ki az, akivel ő küzd valójában, ugye abban a pillanatban ez a küzdelem megváltozik, és abban a pillanatban könyörgésbe megy át Jákobnak ez a küzdelme. És mit mond? Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. És Jákob győző lett ebben a helyzetben. Ennyit a történetről, és a tanulságokról szeretnék néhány gondolatot csak szólni befejezésül. Isten népe milyen helyzetbe fog kerülni a végidején? Ugyanilyen helyzetbe, mint amiben Jákob került. Nincs kilátás, nincs menekvés. Az Úr megengedi ezt a helyzetet, a végső megpróbáltatást, hogy a szabadítás annál diadalmasabb legyen, a hitük annál inkább még megerősödjön. És Jézus ígér valamit Lukács evangéliumában, a hamis bíró és özvegyasszony példázatában. Mit mond Jézus? Majd a bíró igazságot szolgáltat, az igaz bíró, akik hozzá folyamodnak, hozzá kiáltanak, könyörögnek éjjel és nappal. Nem szolgáltatna-e igazságot a bíró? Igazságot fog szolgáltatni az utolsó utáni pillanatban. Ahogy Eszter királyné esetében, ugye amikor a zsidók kiirtására kiadatott a rendelet, már kiadatott, már nem lehetett visszavonni, az Úr hozta a szabadulást. Igen, Isten közbe fog majd lépni a szabadítással. De Jákob, mint ahogy a tanulmányunk is említette, miért tudott megállni ebben az éjszakai, hihetetlenül igénybe vevő, embert próbáló, csüggesztő, mindent, amit el lehet mondani körülményben? Miért tudott kitartani? Mert ő korábban már lerendezte a bűnét, és elrendezte az Úrral ezt a bűnét. Ezért tudott bizakodni és kitartani, és könyörögni, és küzdeni. Itt szeretném az első igazi komoly mozzanatot, amit ebből a szempontból most kiragadni és megemlíteni. Ha Jákob nem rendezte volna korábban a bűnét, ekkor már nem lehetett volna rendezni. Nem lett volna ereje, végsőkig elcsüggett volna. Tehát ebből mi a tanulság? Ebből én egyetlen egy négy betűs szót szeretnék csak mondani. Most. Most. Most van itt mindennek az ideje. Az Istennel való kapcsolatunk rendezésének most. Nem halogathatjuk. Nem mondhatjuk azt, hogy majd. Most. Az Úr arra hív föl bennünket, hogy most közeledjünk hozzá, most adjuk át az egész életünket, most rendezzük a bűneinket. Ne halogassuk. Mert örökvesztünket jelentheti. Emlékszünk, mit mond a Szentírás zsidókhoz írott levélben? Járuljatok bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Addig, amíg Jézus a kegyelem királyi székén van. Hány királyi székéről beszél a Szentírás Jézusnak? Hány királyi székéről? Kettőről. Az egyik a kegyelem királyi széke, ahova még most járulhatunk. És utána mit mond a Biblia? Jézus eljön és beül az ő dicsőségének királyi székébe. Most, mint irgalmas paphoz, főpaphoz járulhatunk. Akkor, mint királyként megjelenő Jézushoz, már nem fordulhatunk bűnbocsánattal, vagy bűnbánattal és bűnbocsánat kéréssel. Most, amíg a kegyelem királyi székén van, most járuljunk hozzá, hogy rendezni tudjuk a bűneinket, és ő készséggel megbocsátja a mi bűneinket. És talán összefoglalnám az összes többi kijelentést egyetlen egy gondolatba, a tanulságot, hogy amire az Úr meg akar bennünket tanítani és készíteni, amiről már korábban is beszéltünk, meg akar tanítani bennünket arra, hogy a végsőkig kitartsunk és bízzunk az ő ígéretében a legkilátástalanabb élethelyzetekben is. És itt szeretnék felolvasni egy idézetet a bizonyságtételek 4. kötetéből. Ez számomra az egyik legkedvesebb bizonyságtételi idézet, és így olvasom. A hit cselekedete. Van a hitnek cselekedete? Persze, hogy van, igen. De mi a hit cselekedete egy ilyen megpróbáló helyzetben? A hit cselekedete. Nyugodt lélekkel megbízni Istenben a legsötétebb órában. Bármilyen súlyosan próbálva, és vihar verten is azt érezni, azt tudni, hogy mennyei atyánk áll a kormánynál. Ez a hit cselekedete, ebben megnyugodni. És most figyeljétek ezt a mondatot szeretném, ha kívülről meg tudnánk tanulni. Így szól, egyedül a hit szeme tud túltekinteni az idő és érzékek világán. Figyeljük, egyedül a hit szeme tud túltekinteni az idő és érzékek világán. amikor az ember a realitásokkal számolva mindennek vége. Egyedül a hit szeme tud túltekinteni az idő és érzékek világában. És én szeretnék záró néhány idézetet olvasni a Pátriárkák és Proféták című könyvből, ezzel a történettel, ezzel a fejezettel, ebből a fejezetből, ezzel a történettel kapcsolatban a következőképpen olvasom. Jákob története a bizonyíték, hogy Isten nem veti el azokat, akiket a bűn ugyan hálójába kerített, de őszinte bűnbánattal visszatérnek hozzá. Soha senki nem veszhet el, amíg benne bízik. Vétkeink hosszú sötét lajstroma nyíltva áll a végtelen Isten tekintete előtt. Ez a lista teljes, egyetlen törvényszegésünk sem hiányzik róla. De Isten, aki hajdan meghallgatta szolgái kiáltásait, meghallgatja ma is a hittel mondott imákat, és megbocsátja törvényszegéseinket, áthágásainkat. Megígérte, és meg fogja tartani a szavát. Jákob győzött, mert kitartó és eltökélt volt. Tapasztalata a küzdő imádság erejét bizonyítja. Most kell megtanulnunk, figyeljük megint a most kell megtanulnunk a kitartó, győzelmes ima, a tántoríthatatlan hit leckéit. Krisztus egyháza, és figyeljük ezt a mondatot, vagy a keresztény hívő ember legnagyobb győzelmeit nem képességei, műveltsége, gazdagsága, vagy az emberek kegye által aratta. Ilyen győzelmek hol vívhatók ki? Ilyen győzelmek csak az ima titkos helyein, Isten fogadó termeiben arathatók, amikor a komoly tusakodó hit belekapaszkodik az erő mindenható karjaiba. Igen, ilyen győzelmeket csak a titkos imában tudunk elérni. És hadd mondjam, hitpróba ez, amikor csüggesztő körülmények vannak, tudunk-e akkor is igazából hittel kitartóan imádkozni, bízva az ígéretekbe? Még egyszer mondom, lehet, hogy ti másmilyenek vagytok, de általában hogy vagyunk mi emberek? Ti mikor erősebb általában úgymond, ezt csak idézőjelbe teszem a hitetek, mikor erősebb, amikor azt látjuk, hogy a dolgok egyre lejjebb és lejjebb mennek, és egyre rosszabb, vagy pedig egy kicsikét kezd valami fény derengeni már az alagútban, már valamit látok a megvalósulásból. Mikor tudunk buzgóban imádkozni? Én azt mondom, hogy általában ekkor, amikor már valami kis bíztató jelekbe bele tudunk kapaszkodni. De amikor azt látjuk, hogy csak még romlik, és rakódik rá egyre több probléma és nehézség, tudunk akkor igazából buzgón imádkozni? Ekkor kell megtanulni igazából buzgón imádkozni. Az Úr erre akar bennünket elvezetni a jákobi történettel. Ekkor fogunk tudni majd megállni az előttünk álló hatalmas küzdelembe. Akik nem hajlandók megtagadni minden bűnt, akik nem könyörögtek komolyan Isten áldásáért, azok nem is fogják elnyerni azt. De mindenki, aki Jákobhoz hasonlóan megragadja Isten ígéretét, és olyan kitartó, mint ő volt, az győzni fog, amiként Jákob is győzött. És van még egy kedvenc idézetem. És befejezésül ezt a kedvenc idézetet szeretném, ez a Proféták és Királyokból van. Jákob kitartó hitével, illés rendíthetetlen kitartásával mondhatjuk el kéréseinket az atyának, igényelve mindazt, amit megígért. És itt jön a kedvenc félmondat. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. És most felvethetnétek azt a kérdést, hogy igen, Jákobnak könnyű volt, vagy könnyű lett volna, mert neki konkrét ígérete volt, ugye? Főleg ott az első esetben, az első szülőtségi joggal kapcsolatban. Milyen könnyű volt embereknek, akiknek egy élethelyzetben konkrét ígéretük volt, de nekünk hol van konkrét ígéretünk? Na most van nekünk ígéret, amiben bele lehet kapaszkodni és igényelni az Isten ígéretét, vagy nincs? Van-e személyesen nekünk? Van, mindannyiunknak van. A Biblia tele van ígérettel. Akik az Isten szeretik, minden javukra van. Melletted vagyok, nem hagylak el. Vég nélkül sorolhatnánk az Isteni ígéreteket. Ezek az ígéretek nekünk szólnak. kapaszkodjunk bele az ígéretbe, Jákob rendíthetetlen hitével, illés kitartásával, bízva igényelve azt, amit ő megígért, mert trónja méltósága múlik szava teljesedésén. És kívánom, hogy mindannyian győzni tudjunk, ahogy Jákob győzött, és mindezt meg tudjuk tapasztalni. Amen.